Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Magasztaljuk Urunkat, testvéreim, 162. dicséretünket keressük meg, első versszakát énekeljük el. Foglaljuk el helyünket, folytassuk a megkezdett éneket, 162. dicséretünket, énekeljük el második versszakától egészen az ének végéig, a 9. versszakig.
Oh.
ami segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, Istenünk igéjét, ahogyan az szól hozzánk Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelében. A negyedik részből olvasom Isten igéjét, az első 9 vers lesz ez. Foglaljuk el helyünket. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akit együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amint tanultatok és átvettetek, hallottatok és láttatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk téged azért, mert te lehajoltál hozzánk, te emberi formát vettél fel, te Jézus Krisztusban megmutattad arcodat számunkra. Köszönjük, hogy azért jött Krisztus, hogy megmentsen, hogy megváltson bennünket. Köszönjük, Urunk Jézus Krisztus, a kereszt áldozatot, és magasztalunk téged, mint feltámadottat. Méltó a megöletett bárány, hogy elvegye a dicsőséget, a tisztességet, az erőt és a hatalmat, mert ővé az erő, a hatalom, a tisztesség, a dicsőség. És köszönjük neked, hogy nem csak általánosságban igaz a te megváltó szereteted, hanem személyesen is. Köszönjük, hogy húsvét mindig ott és akkor kezdődik egy ember életében, amikor megismert téged, amikor felfeded magadat, amikor kinyilatkoztatod, és mi megértjük szent lelked által titkodat, lényedet. Urunk, szent lelkeddel jöjj most hozzánk, és kérünk, hogy vedd birtokba életünket, újítsd meg a velünk kötött szövetséget, vagy kösd meg, kérünk, hogyan hallottuk, nevünk be legyen írva az élet könyvébe. Bocsásd meg minden bűnünket, bocsásd meg, hogy annyi minden van most is a szívünkben, amely inkább elválasztana tőled, mint összeköt veled. Kérünk naponként, most ebben az órában különösen is, hogy ezeket a falakat te döntsd le, tisztítsd meg a mi életünket, gondolatainkat, hogy megérthessük a te üzenetedet, és egyből élet is legyen, hogy ne csak puszta szólam, üres mint egy füstszerű képződmény legyen minden igehirdetés, hanem lelked által életformálódjék bennünk. Jézusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Készüljünk testvéreim az ige hirdetésére, 66. Zsoltárunkat énekeljük el első versszakával. Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, hívva található a Filippiekhez írott levélben, a 4. részben. Az első 5 verset olvasom ismét. Ezért tehát, testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyódom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban, szeretteim. Evódiát intem, és Szüntükhét is intem, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűséges munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért. Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve be van írva az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek! Ahogyan a bibliaolvasó vezérfonal szerint együtt olvashatjuk Pál apostolnak a Filippiekhez írott levelét, szinte mindegyik magyarázó megjegyzi, hogy e néhány sornak, néhány résznek, amely ebben a levélben Isten igéjeként olvasható, ott van a hátterében Isten szeretete és az ebből fakadó öröm újra és újra, mint egy refrénként megjelenik. Pál apostolnak ez a levele az egyik legközvetlenebb, legbensőségesebb levél. Nem csak azért, mert ehhez a gyülekezethez így szeretne szólni az apostol, hanem azért is, mert a legközvetlenebb kapcsolatot ezzel a közösséggel tartotta fenn. Azt olvassuk, hogyha egymás mellé tesszük a Szentírásnak a történeti könyveit, és a tanítói könyveit, és megpróbáljuk Pál életének az eseményeit feldolgozni, hogy a filippi gyülekezetnek az alapítója az apostol maga, és gyakran visszatér ebbe a városba. A 2. korintusi levél is erről szól, az apostolok cselekedetéről írott könyvben is ezt olvassuk, és úgy tudjuk, hogy 55, tehát Krisztus születése után 55-ben, amikor Makedónián haladt át az apostol, akkor itt egy hosszabb időt töltött el. Hogyha a levélnek a belső hangsúlyait nézzük, akkor pedig arra lehetünk figyelmesek, hogy megint csak azt látjuk, hogy nem csak egy levelet írt Pál ennek a közösségnek, ennek a gyülekezetnek. hanem talán többet is. A harmadik rész, mintha erről tanúskodna. Másik oldalról pedig azt olvassuk akár ebben a levélben, akár pedig a második korintusi levélben, hogy személyesen az apostol csak ettől a gyülekezettől fogadott el ajándékot. Nem véletlen, akár ennek a levélnek a felütése, a nyitánya is, vagy akár ennek a negyedik résznek a bevezető néhány sora, amikor arról beszél, azokat a szavakat mondja, amelyek tényleg egy belsőséges viszonyt fogalmaznak meg, akiket szeretek, akik után vágyódom, örömöm és koronám, szeretteim. Pál apostolnak egy páratlan vallomásáról van szó, ahogyan beszél egy közösséggel, beszél egy közösségről, és ahogyan leírja a kettejüknek kapcsolatát. Talán még nehezebbé teszi, vagy még inkább kidomborítja ennek a levélnek az üzenetét az, hogy szinte mindegyik Bibliával foglalkozó kutató egybehangzólag mondja, hogy a Filippiekhez írott levélnek ez a bensőséges és mindent átjáró, átható üzenete láncok, bilincsek között fogalmazódik meg. Az apostol is utal erre, nagy valószínűséggel Efézusban volt bilincsben az apostol, ez az ő első nagy külső próbája volt, és amikor a gyülekezet tudomást szerzett, akkor egy szeretett adományt küldött számára, ezt Epafroditos viszi el. És ezért a szeretett adományért szinte meghatódottan fogalmazza meg e néhány sort. És mivel közvetlen tévtanításokról ebben a gyülekezetben vagy ebben a levélben most nem nagyon hallunk, ezért nincs szüksége az apostolnak vitára, annál inkább teret kap, újra és újra megjelenik a most is hallott ige, felszólítás. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. De vajon, kedves testvérek, a kérdés az, hogy van-e, vagy lehet-e ilyen öröme az embernek, amelyről beszél az apostol? Nem túlságosan filozófikus se, nem túlságosan elvi álláspont ez. Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Tudjátok, ti magatok is tapasztaljátok azokat a dolgokat, hogy mennyire függünk mi a külső hatásoktól, mennyire függünk azoktól a dolgoktól, amelyek körülvesznek bennünket. És szinte megkeserítik a mi életünket, hogyha mindazok, amik a megszokottságunkban megjelennek, azok kihullanak a kezeink közül. Lehet-e így örülni? Hadd mondjak egy banális példát. Az elmúlt héten itt vannak többen, 15 fiatallal voltunk Nagyoroszi környékén, egy turistaházban ifjúsági csendes alkalmat tartottunk. A turistaházról azt kell elmondanom, hogy egy református építész testvérünk tervei alapján újították meg 2014-ben, most, ebben az évben. Gyönyörűen fel lett újítva, 1930-as években épített egykori kőbányászoknak a munkásszállása tulajdonképpen. Nagyon szép az ágy, nagyon szép a konyha, azt kell mondanom, hogy szívesen lakik az ember ilyen környezetben, az erdő kellős közepén. Igen ám, ugyan minden volt ebben a kis házban, csak egyetlen dolog nem, áram. Meleg vízünk volt, hogyha melegítettünk magunknak, egy 500 literes bojlert föl lehetett fűteni. Fa volt, azt adtak. Gyufát is kellett venni, mert az eléggé elnedvesedett sokszor, de áram nem volt. Nos hát, kedves testvérek, amikor ezt én is megtudtam, aki úgy készültem, hogy vittem magammal a számítógépemet, hogy majd ott dolgozgatok egy picit az éjszaka csendességében, akkor megrémültem, meg vittem kivetítőt, hogy majd filmet nézzünk, de ahogyan meglepődtek a fiatalok, amikor mondtam nekik a vasúti állomáson, hogy nincs áram, hát ezt látni kellett volna. De akkor hogyan fogják használni a telefonjaikat, a jobbnál jobb ketyeréket? Ráadásul úgy, hogy meg kellett keresni azokat a pontokat az erdő szélén, ahol térerő is van. Tehát a kettő valahogyan párosodott. Volt némi döbbenet és rémület az első percekben. Aztán az erdész elárulta, hogy van egy agregátor, amit egy órát használhatunk egy nap, így beindulhatnak azok a töltések, amelyek egészen szükségesek a hétköznapi élethez. Látjuk azt, hogy mennyire átszövi az életünket az a reklám, amely néhány évvel ezelőtt a metrókban volt olvasható, a áram van, minden van, ez volt kiírva, és amikor nincs, az ember kétségbe esik. Aztán a második vagy a harmadik nap rájön arra, hogy így is lehet teljes életet élni. Vagy azt mondja az apostol, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Lehet-e úgy örülni, hogy az életünknek egy személyes oldalát is most idehozzam, némiképpen információként is, mert bizonyára megkérdeznétek, némiképpen teherként is, amikor az ember elindul pihenni szabadságra, és a kislánya lecsúszik a lóról, eltöri a könyökét, és meg kell műteni. Ez történt 2 hete velünk, hogy Anna lecsúszott a ló hátuljáról, semmi különös nem történt, csak a ló megbotlott, és ő pedig lecsúszott. Lehet-e így egy szabadságot eltölteni gipszben? Lehet-e így egy fürdőzőbe majd menni? Sok kérdés fogalmazódik meg az emberben, hogy mennyire valóságos, vagy mennyire lehet valóságos az, amiről az apostol beszél, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Nos, kedves testvérek, azt kell meglátnunk ebből az igéből, hogy a külső körülmények nagyon fontosak az ember számára, és áthatják, befolyásolják tulajdonképpen az ő életét, életminőségét. Az apostol azonban egy picit mélyebbre vez, nem elégszik meg a fecsegő felszínnel. Még egyszer mondom, láncok között, valahogyan kalodában, egy személyes zárkában mondja ezt az apostol, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Egészen bizonyos, hogy az apostolnak az öröme egészen másból fakad. Abból fakad, amiről ebben a levélben néhány sorral korábban beszél, hogy az ő polgárjoga, az ő élete és az ő életének a középpontja az Istenben van, Jézus Krisztusban van. Az egyik teológus, német teológus, amikor ezeket a sorokat boncolgatja, akkor nagyon frappánsan és nagyon lényegre látóan mondja azt, hogy amikor így szól Pál, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, ezt csak azért mondhatja, mert Pálban nem Pál él, hanem Jézus Krisztus. Azaz, itt most nem egy abban az értelmet felhőtlen örömről kell beszélnünk, mint életünk legboldogabb és leghatalmasabb pillanata, hanem arról a kiszámítható valóságról és feltétlen örömről, amit Jézus Krisztus ad. Arról a kiszámítható és feltétlen örömről, amely egy egész életen keresztül, nem csak fiatalon, nem csak középkorúan, és nem csak idősen, és nem csak gyermekként jelenik meg. És azt is olvassuk ebben a levélben, hogy ezt az örömöt nem ronthatja el az sem, hogyha a külső környezetünkben, akár a mi gyülekezetünkben, vagy a filippi gyülekezetben egészen konkrétan vannak problémák is. Miért mondja az apostol azt, vagy hogyan is mondhatja azt az apostol, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Az apostol nem ismeri azt, amiről az előbb mi magunk is beszéltünk, hogy a szomorúság és az öröm tulajdonképpen keveredve jelenik meg az embernek az életében. Mit tegyen az, aki nem tud örülni életének minden idejében? Mit tegyen az, aki most eljött ide a templomba, és lehet, hogy úgy érzi, hogy a napja valamiért az első percekben, az első órákban már valamilyen fricskával, valamilyen teherrel indult el. Lehet, hogy csalódott. Lehet, hogy azt mondta valakinek, akit nagyon szeretne elhozni ide az Isten házába, talán már 200-szor is, hogy gyere el velem. És az illető 201-szer is azt mondta, hogy én nem megyek. Hogy lehet örülni akkor, amikor az embernek a szerette kórházban van? Vagy amikor beteg? Hát nem ismeri az apostol ezeket az érzéseket, az aggódásnak a pillanatait? Vagy nem ismeri az apostol azt, hogy az embernek az életét valóban emberi problémák is megkeseríthetik, legtöbbször pedig emberi konfliktusok, amikor nem jövök ki a másikkal, gyermekemmel, férjemmel, feleségemmel, szeretteimmel, szüleimmel. És itt vagyok a templomban, és azt mondja valaki a szószékről, hogy akkor örüljek. Hát nem tudok örülni. Nos, kedves testvérek, nagyon jól tudja az apostol ezt az állapotot. Talán még emlékeztek arra, a legtöbben, akik itt vagytok, itt voltatok, 2 héttel ezelőtt, vagy 3 héttel ezelőtt, amikor a 2. korintusi levélről hallottuk az ige hirdetést, a 11. részből, amikor az apostol nagyon őszintén elmondja és kimondja, és féltelek titeket, aggódom miattatok. Féltelek, hogy meg ne csaljon benneteket a kígyó, mint ahogyan ravasságával rávette Évát. Bár csak elfogadnátok tőlem egy kis esztelenséget. Olyan, mintha az apostol személyét, apostolságát támadnák meg. És akkor a 2. korintusi levélben azokat a szavakat halljuk, hogy tele van a lelke szomorúsággal, vagy hogy könnyek között fogalmazza meg a levelét. Érti azt, hogy milyen az, amikor az emberben a szomorúság és az öröm keveredik. Egy helyütt azt mondja az ige, hogy szomorkodók vagytok, noha mindig örvendezők. Nos, kedves testvérek, meg kell, hogy értsük, hogy ugyan a szomorúság és az öröm olyan, mint a zenében a kontrapont, de a szomorúság mégiscsak lehet egy hely, ahol megszületik az öröm. Egyik lelkipásztor testvérünk egészen konkrétan úgy fogalmazza, hogy a szomorúság annak az anya méhe, ahol megszületik az öröm. A szomorúság azért van, hogy ebből a sötét háttérből győzedelmesen csengjen ki az öröm. Mert akik sírva vetnek, azok majd vigadozással aratnak. Vagy a Zsoltárok könyvében azt olvassuk, hogy este bánat szállt be hozzám, reggelre pedig itt van az öröm. Ez nem egy... Nem szójátékként mondom, nem egy vidám vasárnap, kedves testvérek, hanem amiről itt az apostol beszél, az olyan, mint az arany, amelyet tűzben próbálnak meg. El ne vesszen, el ne tűnjön, nehogy füst legyen belőle, hanem megmaradjon a maga tisztaságában. Igen, kedves testvérek, Pál apostol életében ez valóság, olyan valóság, amelyet mi is megtanulhatunk tőle, hogy a szomorúság annak a helye, ahol megszülethet az öröm. És hogy Isten azt akarja, hogy a mi életünk az mindig egy örvendező élet legyen, e felé vezeti az utat. Ez az út pedig nem a gyors örvendezéssel kezdődik, hanem sokszor éppen a szomorúsággal, gyásszal, próbákkal, keresztekkel, terhek alatt és terhek között. Úgy, ahogyan a Zsoltáros mondta, este bánat száll be hozzám, reggelre pedig itt van az öröm. Úgy, ahogyan az Ószövetség igéjét olvassuk, megsebez, de be is kötöz. Íme Efézusban először bilincsek kerülnek az apostol lábára, utána pedig megajándékozza őt az Isten egy segítséggel, és tele lesz a szíve örömmel. Nem úgy van az, kedves testvérek, sokan próbálják ezt elhitetni velünk, hogy este is öröm, meg reggel is öröm. Talán még rosszabb lenne, hogyha este lenne öröm, reggel pedig bánat. Hanem, minthogyha Isten iskolájának az első évfolyama itt kezdődne, elfogadni mindazt, amit Isten ránk adott. Elfogadni az ő keresztjét. Elfogadni Krisztus halálát. És meglátni a feltámadottat. Ezt az utat nem lehet megsporolni. El kell jutni a keresztig, és a keresztnél pedig le kell borulni, le kell tenni mindent, azért, hogy megláthassuk a feltámadottat is. És ez az az öröm, amely ott van az apostolban végig. Ez az az öröm, amely a terhek között és a külső körülmények között is megmarad. Ez az az öröm, azt mondja egy másik apostol, Péter, hogy örömötök teljes legyen, noha most kissé megszomorodtatok különféle kísértések miatt, de ezt nem lehet elvenni. És hogyha ez megtörténik, akkor az életben, a külső körülményekben, abban a gyülekezetben, ahol az apostol él, azon a településen, vagy azokban a városokban, ahol megfordul, ott végig mégis ragyoghatja az örömöt. Mert ahogyan imádságban mondta a testvérem, mert olyan munkatársai vannak, és személyesen ő maga is olyan, akinek a neve be van írva az életkönyvébe. És ez az, amit nem lehet elvenni. Ez az, amit nem lehet kitörölni. Ez az, amit Isten ad. Nézzétek, kedves testvérek, Pál örömét megelőzi Isten ajándéka, megelőzi Isten szeretete. Pál örömét megelőzi az Isten az ő személyes jelenlétével is, és megelőzi az ő testvéreinek az odagondolásával, odaszánt adományával, támogatásával is. És hogyha valaki így fogadja, így találkozik az Istennel, a mindent megelőlegző és mindent előkészítő, szerető Istennel, és ennek az Istennek igen tud mondani, akkor már képes lesz az ember arra, hogy mindazt, ami a környezetében nehézségként, teherként, problémaként adódik, azt valóban örömmel, ilyen krisztusi örömmel hordozhassa. Mert hogy, kedves testvérek, azt is el kell mondanunk, és azt is hallanunk ebből az igéből, hogy azért problémák vannak. Hogyha az apostolnak nincs is polémiája, nincs is vitája olyanokkal, akik különféle teológiát hirdetnének, különböző evangéliumot, menjünk vissza megint a második korintusi levélhez, vagy a Galata levélhez, hogy más evangéliumot, más Krisztust és más lelket hirdetnek. Ez egy komoly teológiai probléma. Ilyen nincs a Filippi gyülekezetben. De a gyülekezetben mégis vannak problémák. Méghozzá olyan testvérek között vannak problémák, itt most van egy pici nyelvtani kérdés, akiknek a neve be van írva az életkönyvébe, Szüntükhéről és Evódiáról van szó, vagy ők ennek a gyülekezetnek a tagjai, de nincs benne a nevük az életkönyvébe. Nem ez a lényeges kérdés. Az a lényeges kérdés ebből a szempontból, hogy testvérek között valami fajta probléma van, valami fajta konfliktus van. Testvér a testvérnek veszi el az örömét. Tudjátok, hogy hány olyan eset volt már, amikor hívő emberek bátran, őszintén, és ezt most nem kiprédikálni szeretném, hanem csak a helyzetet leírni. Azt mondják, hogy a saját személyes életükben, testvér a testvér között, Krisztusban hívő a Krisztusban hívő között keresi az egységet, a békességet, és nem találja. És azt kérdezi a lelki pásztortól, hogy akkor kinek van igaza? Kinek van igaza? És akkor az arany középutat kellene keresnünk? Testvérek, nagyon vigyázzunk, mert Nem arról beszél itt Pál, hogy az első keresztény gyülekezetek azok valamifajta ideális, minden tekintetben ideális, makulátlan közösségek, gyülekezetek lennének. Hanem arról beszél, hogy ez a gyülekezet, a filippi gyülekezet, a nehéz emberekkel is, koronám, akiket szeretek, akik után vágyódom. Ezek a napok, amikor mi visszatérünk a szabadságunkról, több esetben jelentettek már nagyon nehéz pillanatokat, nagyon nehéz napokat. Amikor mindennapos igehallgató gyülekezeti tagok jöttek oda hozzánk, és azt mondták, hogy nem ebben a gyülekezetben folytatják a jövőjüket. Mindennapos kérdések. Nem egy ideális közösség. Nos, kedves testvérek, azt kell látnunk, hogy a mi örömünk és koronánk, akit szeretünk, a mi gyülekezetünk, Luther nagyon bölcsen és nagyon szépen mondja, simul justus et peccator, egyszerre igaz, és egyszerre bűnös. De a szeretet közlése, az Úrban lévő szeretet közlése, az mégiscsak a békéltetést munkája. Olyan furcsa, kedves testvérek, hiszen itt most nem az apostol és Evódia vagy Szüntükhének a vitájáról van szó. Nem vele állnak perbe, hanem köztük van konfliktus. És ez a konfliktus, még hogyha nem is én vagyok az okozója, vagy nem is én vagyok a célja, mégiscsak elszomorítja az embert. De nem ebben az esetben Pált. Azt mondja, hogy az intés és a békesség munkálása az a hívő, szeretetteljes közösségnek a dolga. Mert a konfliktusaink úgy oldódnak meg, hogy a feszültségben lévők azok bocsánatot kérnek és megbocsátanak azért, hogy ismét egyesség legyen közöttük, az Úrban. És lám így az öröm, az Úrban akkor is öröm, hogyha körülöttünk feszültségek vannak, mert Isten a szívek vizsgálója, ő pedig tudja, hogy kinek volt, vagy kinek van feszültsége. De akinek öröme van, az szeret. Aki pedig szeret, az képes mind a két felet szeretni, és hiteles lesz arra, hogy a békességet és az egyetértést munkálja. Mert az Istenben való örömöt még ezt sem tudja elvenni. És végül, kedves testvérek, azt is látni kell, hogy ennek pedig az a következménye, Isten megelőlegző szeretetének, és a békesség munkálásának az a következménye az apostol a gyülekezetnek, a filippi gyülekezetnek, és a pomázi gyülekezetnek azt mondja, hogy a ti szerint lelkűségetek ismert legyen az ember előtt. Mert ahol öröm van, ott Krisztusban megoldódnak a konfliktusok. Ott van megbocsátás. Ott van tovább. Ott van egyetértés. Még két ember is egyet tud érteni. És ott megjelenik a szelídség. Lám, mennyi nagyszerű értékre váltódik fel, apró pénzre váltódik fel az, amit az apostol nem üres szólamként mond, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek, hanem átváltódik a mindennapi életre, a békesség munkálására, a szeretetre és a szelídségre. De vajon milyen ez az ember? Milyen ez a gyülekezet? Milyen ma, itt és most az, akiről beszél az apostol, visszahúzódó, konfliktus kerülő, gyámoltalan? Nem hiszem. Olyan ember lesz, aki rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyek érthetővé teszik ennek a világnak Jézus Krisztust, az ő titkát. Érthetővé teszik, hogy Krisztus azért halt meg értem, mert látszódik rajtam, hogy tisztességes vagyok, igazságos, szeretetreméltó, jó hírű. Érthetővé válik a világban Krisztus, mert a Krisztus követők megérik őt. Azt hiszem, kedves testvérek, ilyen emberekre vágyódik ez a világ. Olyanokra, akik Krisztusban gyökereznek meg, és olyan emberek, akik érthetővé teszik Krisztust a másiknak. Hogy legyen neki is, az ő életének is öröme, és hogy megismerje az öröm forrását. Ez a titok, ez a lényeg, hogy életünkön, munkánkon keresztül valaki megismerje az örömnek forrását. És így tanuljuk meg Isten iskolájában a teher hordozását, így tanuljuk meg az ajándékozást, így tanuljuk meg a megbocsátást, így tanuljuk meg a békesség munkálását, és így tanulunk meg Istentől szeliddé lenni. Hiszem, hogy ilyen emberekre vár ez a világ a keresztek alatt is. Ilyen megbékélést munkáló emberekre, ilyen tisztességesekre, Krisztusban ilyen nemesekre, ilyen szeretetre méltókra. Erre mondja az ige, hogy ez sóvárogva várja a világ. És hiszem, hogy őt várja a te férjed, a te feleséged, a te gyermeked, a te szülőd, a te családod, közösséged és ez a világ. És ez lehetséges, hogy így legyen. Az apostol végig erről beszél, örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Tudom, hogy ez lehetséges az Úrban, Jézus Krisztusban. Amen. Válaszoljunk testvéreim fennállva az elhangzott igére, egy húsvéti dicsérettel, 356. énekünket énekeljük 4. és 5. versszakával. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által hálaadással köszönjük neked, hogy te igédben úgy beszélsz az örömről, mint ami Krisztusban valóság, és amelyet nem vehet el ennek a világnak semmilyen problémája, nem keseríthet meg az ördög sem. Köszönjük neked, hogy örömünk gyakran a szenvedések közepette formálódik, mint ahogyan az anyamében a gyermek, és az aggódásnak a kérdéseit felváltja a születésnek az öröme. Kérünk, Urunk, hogy tedd ezt valósággá a mi gyülekezetünk minden tagjának életében, hogy benned örvendező élete legyen, és hogy itt ne álljon meg, hanem munkálja a békességet, szolgálja a bűnbocsánatot újra és újra, hiszen ő maga is bocsánatból él, s ad, hogy szerítsége pedig ismert legyen minden ember előtt. Ad, hogy ennek a missziónak is az legyen a következménye, hogy emberek fordulnak hozzád és kérdeznek rád. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a mi gyülekezetünk egészéért, ezért a szeretetteljes közösségért. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeiért és felnőttjeiért. Kérünk téged, hogy adj a mi gyermekeinknek a vakáció utolsó heteiben méltóságos és pihenéssel, örömmel teli napokat. Óvd meg őket. Imádkozunk hozzád azokért, akik pihenésüket töltik. Imádkozunk azokért, akik most többet szolgálnak, vagy többet dolgoznak azért, mert a munkatársuk éppen szabadságon van. Adj ehhez türelmet, adj ehhez békességet. Óvd meg bennünket minden kapkodástól, elhamarkodott döntéstől. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, betegjeinkért. Könyörgünk a kórházi ágyon fekvőkért, a műtétre készülőkért, vagy a műtéten átesettekért, a kezelésre járókért. Imádkozunk hozzád mindazokért, akik próbák alatt vannak. Imádkozunk hozzád azokért, akiknek az élete megroppant. Keresik a jövőt, a holnapot. Imádkozunk hozzád, Urunk, az egész egészséges családokért, és imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, azokért a családokért, ahol válás történt. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért a fiatalokért, akik a tegnapi napon indultak el a közös élet útján. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, az előttünk álló szolgálatokért. Megköszönjük neked, Urunk, gyermekheteinket, most az ifjúsági hetet. Megköszönjük neked, Urunk, hogy te készítesz még a napközis táborra is bennünket. Adj ehhez erőt, kitartást, és adj ehhez üzenetet, Urunk. Imádkozunk hozzád, ami népünkért, nemzetünkért, határainkon belül és határainkon túlélőkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, egyházunkért, az előttünk álló hónapok méltóságáért, tisztességéért. Imádkozunk hozzád, Urunk Jézus Krisztus, a gyászolókért és az emlékezőkért. Te légy az, aki minden sebet és minden fájdalmat szent lelked által begyógyítasz, és önmagadat adod. Háladással köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, azt, hogy az elmúlt hetekben is szépen és rendben voltak az igei alkalmak is, és egyéb alkalmak itt gyülekezetünkben. Köszönjük a szolgálók szolgálatát neked. Imádkozunk hozzád azokért, akik most kapcsolódtak be, vagy most kapcsolódnak be a mi gyülekezetünkbe, akik bele tekintenek a mi mindennapjainkba, vasárnapunkba. Kérünk, hogy áldásod kísérje őket is. Jézusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Most mindenki elmondhatja a csendes imádságát a mi Urunknak. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod csendes imánkat. Jézus így tanított minket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretnénk megköszönni gyülekezetünk minden tagjának az elmúlt hetekben nyújtott segítségét, munkát és adományt. Hirdetem testvéreimnek, hogy augusztus 21-e és 23-a között Pomázon napközis tábort tartunk, aki szívesen részt venne a gyermekek közötti szolgálatban, kérem, hogy keressen meg. Augusztus 2014. augusztus 24-én, vasárnap 18 órakor kerül sor a harmadik papkerti koncertre, Lajkó István zongoraművész szolgálatával. Készüljünk erre az alkalomra is. Hirdetem, hogy meghívó érkezett pocsmegyeri testvéreinktől. A pocsmegyeri általános iskolában 2014. augusztus 20-ig kiállítást tekinthető meg Pocsmegyer katonai hagyományai és emlékei címmel. A kiállítás az 1848-49-es, az első és második világháborús helybéli dokumentumokat, tárgyi emlékeket mutatja be nagy gazdagságban. A rendező Csengő Csörner András presbiter testvérünk készséggel áll rendelkezésünkre bármikor. Tegnap este római katolikus testvéreink is meghívót küldtek gyülekezetünk minden tagjának. Római katolikus testvéreink 2014. augusztus 16 és 20-a között színes programokkal várják településünk minden tagját a Szent István király római katolikus plébánia szervezésében tartandó ünnepi alkalmakra. A kijáratnál átvehetjük ezt a rövid meghívót is. Az elmúlt napokban megszólaltak harangjaink. 2014. augusztus 9-én 18 órakor emlékharang szólt Pintérné Ferenci Jolán halálának 7. éves évfordulóján, emlékezett férje és családja. 2014. augusztus 10-én istentiszteletünk után 12 órakor emlékharang szól Balog Károlyné született Nádaski Hajnalka halálának 7. éves évfordulóján. Istenünk szent lelke vigasztalja, erősítse és bátorítsa emlékező testvéreinket. Alkalmainkat hirdetem, hétfőn 17 órakor imaóránk lesz Pomázon, 18 órakor kedden imaóránk lesz Csobánkán, Kékkereszt alkalom Pomázon, melyen most én szolgálok, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz Pomázon, csütörtökön 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, pénteken 7 órakor ifjúsági alkalmunk lesz Pomázon, vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon alkalmunkon megkereszteljük Metzger Lászlót. Egyben hadd hozzak egy örömhírt is gyülekezetünk elé. Talán az ige hirdetés fényében sokan értik is a szenvedés és az örömnek az összefüggését. Csobánkán Halász Árpádné Évanénit hívta fel Balási Hajnalka a tegnapi napon, megszületett harmadik gyermekük, Balási Johanna. Isten áldja meg lelkipásztor testvérünk családját, életét, 3 gyermeket kaptak az Úristentől ajándékba, egy fiúcskát és 2 leányt most Johanna érkezésével. Imádkozzunk testvéreinkért! Hirdetem még, hogy augusztus 18-án, hétfőn, 6 órától kóruspróba lesz. Abban a megtiszteltetésben van része gyülekezetünk Számusz kórusának, hogy ebben az esztendőben a Számusz kórus nyerte el Pomázváros közművelődési díját. A díjátadó az augusztus 20-ai városi ünnepségen lesz, és ezen az alkalmon szolgál majd kórusunk is, előtte azonban jó lesz egy picit a nyári szünetben trenírozni is. Ezért augusztus 18-án próbát tartunk. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez érünk. Záró énekünket keressük meg. Záró énekünk a 200. dicséretünk első versszaka lesz. fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!